Tappancs és társai.
Állatbarátok műsora.
Jó napot kívánok ismét mindazoknak, akik szívesen hallgatják a Tappancs és társai Állatbarátok magazinját. Az állatok, legyenek házi kedvencek vagy tenyészállatok, de nem utolsó sorban vadállatok, kiszolgáltatott teremtések. Kisebb-nagyobb mértékben függenek az ember döntéseitől. A megfelelő bánásmód szabályozására íródott az állatvédelmi törvény. A közelmúltban pedig a kormány benyújtotta a módosítási törvényjavaslatot, amelynek részei a köznyilvánosságban, pontosabban az állattenyésztéssel foglalkozó gazdák körében és a mezőgazdasági és erdészeti kamarában meglehetősen nagy felháborodást okoztak. A Tappancs és társai segítségül kérték Natália Nedelkot, a lovak és más állatok védelméről gondoskodó egyesület elnökét. Sok éves tapasztalatok alapján az úgynevezett meghatalmazott tanácsadó lényegéről is megkérdeztük.
Ta novela zakona je pač najbolj razburila kmete. Moram povedati, da ta novela ni namenjena samo za kmečko populacijo.
A törvénymódosítási javaslat a parasztgazdákat háborította fel a legjobban. Pedig nem kizárólag a tenyész állattartókra vonatkozik, hanem az összes állatot tartó gazdára. A törvény azon részét, amely az úgynevezett meghatalmazott tanácsadókról szól, a parasztgazdákat tömörítő szervezetek félrevezetően magyarázzák a tagságnak.
Morate vedeti, da mi to delamo že tak ali tak tudi zdaj že 15 let. Imamo ustaljen postopek.
Igazából mi állandósult eljárással ezt már 15 éve csináljuk. S mint kiderült, az ilyen eljárás a lehető legjobbnak bizonyult, ezért folytatni fogjuk. A meghatalmazott tanácsadók nem járkálnak körbe a parasztgazdaságokban, és nem fognak kutatni és megfigyelést végezni. Az egyesülethez eljuttatott állatkínzásról szóló feljelentés az alapja, hogy kimenjünk és megnézzük, mi történik. Arról szó sincs, hogy parasztgazdaságról parasztgazdaságra futkossunk és vizsgáljuk, ki mit és hogyan teszi. Erre vannak meghatalmazott intézmények, vannak főállású szakemberek, akiknek ez a munkájuk és feladatuk. Helyén való, hogy ők tegyék ezt. Amennyiben a törvénnyel meghatalmaznak bennünket, akkor ennek jegyében, ha viszont nem, akkor is a feljelentés esetén kimegyünk az adott helyszínre. Udvariasan bemutatkozunk, és az illetőnek elmondjuk, hogy a feljelentés miatt látogattunk hozzá. Erőszakkal sehova sem tolakodunk, és ez a jövőben sem lesz gyakorlat. Ha a gazda hajlandó volt együttműködni, akkor közösen megnéztük, mi a helyzet. Tanácsot adtunk a helytelen állattartás elhárítására, hogy ne legyenek gondjai a felügyelőséggel. És ez minden. Amennyiben valaki nem mutatott hajlandóságot az együttműködésre, akkor kénytelenek voltunk értesíteni az állategészségügyi felügyelőséget. Ilyenkor a felügyelőség végez ellenőrzést a helyszínen. Abban az esetben, ha erőszakoskodásról ismert emberrel van dolguk, a felügyelőt a rendőrség is elkíséri. Mi ezt nem tehetjük, és ilyen meghatalmazással a jövőben sem fogunk rendelkezni. Ám a most terjedő ijesztgetés nem igaz. Nem kell tartani attól, hogy mi, meghatalmazott tanácsadók, fertőző betegségeket fogunk terjeszteni. Nem utolsó sorban a fertőző betegségek kórokozóit a parasztgazdaságba a szomszéd vagy az ismerős, illetve barát is beviheti. Vagy ha valaki a kocsmában társalgott, akkor ő maga is hazaviheti a kórokozókat. A meghatalmazott tanácsadók azonban megfelelő felszerelésben, ruhában, lábbeliben mennek ki a helyszínre, hogy ilyen esetek ne forduljanak elő.
Bomo pa temu primerno tudi opremljeni, oblečeni, obuti, da se take stvari ne bi dogajale.
Felháborodást kiváltó ok az is, hogy a laikus tanácsadók csupán egy 40 órás tanfolyamon vesznek részt, s már megbízást kapnak arra a feladatra, amely az állatorvosok munkaköréhez tartozik. Van-e elképzelés arról, kitartaná a képzést azoknak az egyéneknek, akik rendelkeznek előzetes tapasztalattal és tudással?
Ja, zdaj, kolikor je meni znano, bi naj to izobraževala sekcija za dobrobit živali.
Tudomásom szerint a képzést az Állategészségügyi Egyetem állatok jólétéért osztálya lesz a kivitelező. Egyáltalán nincs meghatározva, hogy csak 40 óra lehet, hogy nagyobb terjedelemben valósul meg a képzés. De amint említette, a sok éves tapasztalatok is bizonyos tudást eredményeztek arról, hogy felismerjük, miért alakult ki egy adott helyzet, egészen addig, hogy milyen állatok vannak az istállóban. Egyáltalán nem az állatorvosi szakma leértékeléséről van szó. Azt kell, hogy mondjam, az állatorvosok azzal értékelik le a szakmát, amikor nem jelentik időben az istállókban tapasztalt állapotokat, noha ők az elsők, akik látják, mi történik ott az állatokkal. Szemet hunynak, hogy megtartsák az ügyfeleket és a bevételt.
A meghatalmazott tanácsadók egyfajta állatrendőrség, az állatorvosok pedig felelősek az állat egészségéért. Jól értem?
Nem mondanám, hogy állatrendőrség vagyunk. Ezt a szókapcsolatot nem igazán szeretem. Valamilyen tanácsadók vagyunk. Mi nem vesszük el az állatokat, nem is gyógyítunk, diagnózis felállítása sem a mi feladatunk. Mi kizárólag azért vagyunk, hogy segítsünk az embereknek, hogy ne legyen gond a rendszeres éves állategészségügyi ellenőrzéskor, vagy az esetleges állatfelügyelőségi látogatáskor. Segítségére lehetünk az állatorvosoknak és a felügyelőknek egyaránt, azért, hogy ők könnyebben el tudják végezni munkájukat. De amint már elmondtam, az állatorvosoknak már az eskütétel és az etika sugallja, hogy gondoskodjanak az állatokról, ha kell feljelenteni az állatkínzás bármilyen formáját. És ez jelenleg nem így van, vagy csak nagyon-nagyon ritkán. Az elmúlt években az Egyesületünk a felügyelőséggel és ugyanúgy az állatorvosokkal jól együttműködött. Azonban tudni kell, hogy az Állatorvosi Kamara és az Állategészségügyi Igazgatóság nem támogatja a szóban forgó ötletet. Egyénileg azonban többen is üdvözölték az elképzelést, hiszen nekik is sokkal könnyebb lenne. Ami pedig a parasztokat illeti, akikkel beszéltem és megmagyaráztam, hogy megtévesztik őket, mert az eljárás másképp valósul meg, egyetértettek velem. Nekik sem tetszik, hogy egy rossz gazda miatt rossz hírben tüntessenek fel több ezer állattenyésztő parasztgazdát. A parasztok zöme gondoskodik, és megfelelően bánik az állománnyal. Ugyanis függenek az állataiktól, belőlük élnek, ez a keresetük. Ezért nem helyes, hogy mind egy kosárba kerülnek azon kirívó esetekkel, amelyek miatt elvesztik a jó hírnevüket.
Az elhanyagolt állatokról ez idáig többek közt éppen az ön által vezetett lovak és más állatok védelmével foglalkozó egyesület gondoskodott. A törvény értelmében mi vár azon állatokra, amelyeket elvettek a gazdától?
Morate vedeti, da ni v zakonu še ni zakona o zavetiščih za rejne živali.
Jelenleg még nem rendelkezünk tenyész állatmenyhelyről szóló törvénnyel. Azokat az állatokat, amelyeket a felügyelőség hozzánk irányít, valójában felvásároljuk. Igaz, hogy az állat állapotának megfelelő áron, de fel kell őket vásárolnunk. Az állam támogatásával Obrezsén már épülnek az első istállók a felügyelőség részéről elvett állatok elhelyezésére. Ugyanazt nem tudom, de szerintem egész Szlovéniában egy ilyen hálózatot kellene felállítani, hiszen például a Jesenicén elvett állatot nem lehet Krškóba, illetve Obrezsére szállítani. Még egy lehetőségről beszéltünk, mégpedig arról, hogy azok a parasztgazdák, akik vállalják az ilyen állatok elhelyezését, bekapcsolódnak a rendszerbe, és a mostohasorsú tenyész állatok a rehabilitáció idejére nálunk maradnának. Azt ne kérdezze, hogy az anyagi hátteret hogyan biztosítanánk. Erről nekem nincs információm. Szerintem az ilyen plusz tevékenységet a gazdáknak valamilyen módon megtérítenék. Tudni illik, mi sem kapunk fizetséget az elvett állatok felkarolásáért. Sőt, azokat az állatokat, amelyek örök elvétellel rendelkező határozattal érkeznek hozzánk, megvásároljuk. Aztán mi magunk gondozzuk, rehabilitáljuk őket, és új otthont keresünk számukra.
Natália Nedelkot, a lovak és más állatok védelméről gondoskodó egyesület elnökét hallották. Ez az az egyesület, amelyről a közelmúltban állatvédelmi szempontból közvetve többször is hallhattunk, amikor a reméljük csak kivételesen előforduló, s a legtöbb esetben sokkal előbb felfedezett tenyész állat elhanyagolásáról, kínzásáról láttunk, hallottunk és olvastunk híreket.
Tappancs és társai.
A Tappancs és társai a mai epizód első felében nagyobb barátaikkal, a tenyészállatokkal foglalkoztak. S ha már így a lovaknál, teheneknél, kecskéknél és más haszonállatoknál jártunk, olyan házi kedvenc gazdikat kerestünk, akik a leggyakoribb kutya és macska helyett más mellett döntöttek. Két tévés kollégánk szerepel az Állatbarát magazinban. Szomi Sebastian, a Nemzetiségi Tévéstúdió operatőre, aki családjával együtt törpenyuszit vállalt. Magyar Lovrics Mirjana, a Szlovén RTV Magyar TV műsorok felelős szerkesztője pedig részletezi, mit kell tudni azoknak, akik tengeri malacot akarnak maguknak. Mit kell tudni a törpenyúl tartásáról?
Igen, van nálunk egy törpenyuszi, ő egy fajtiszta hermelinnyuszi. A neve is ebből van, szóval Hermi a neve neki. Hát a tartása az, hát igen, egyszerű, mint az összes többi kisállatnál is, hát etetni, takarítani, rendbe tartani, kedveskedni hozzá.
A törpenyulat, amikor házhoz hozzák, akkor milyen életkörülményeket kell neki biztosítani? Szabadon futkoshat például, mint a cica, vagy vannak valamilyen korlátok?
Hát igen, a törpenyuszit, hát ő nagyon szereti azt, hogyha szabadon lehet, viszont valamennyire ezt korlátozni kell, mert hogy ugye, hát szeret rágcsálni, aztán vannak olyan dolgok a házban, amit nem jó, hogyha még rág. Hát ne adj Isten kábel, valami hasonló, ami mondjuk van, azt mondjuk kerülni kell, szóval vigyázni kell rá annyit, hogyha el is van engedve, vigyázni kell rá, hogy ne jusson olyan helyre, ahol nem jó.
Azt mondta, hogy Herminek szólítják. Reagál-e a saját nevére?
Hát őszintén nem lennék benne biztos, hogy igen, de hát ő reagál mindenre, amikor szólsz hozzá, stb. Ez az, úgyhogy ő így fölfigyel, füleit szépen ügyelít, stb. Úgyhogy aranyos.
És kinek a kedvence, vagyis kit hallgat meg legjobban?
Hát Hermi az mi hozzánk úgy került, hogy a kislányomnak a legkedvesebb kis plisállatja volt a nyuszi, így mire elég nagy lett ahhoz, hogy lehessen nálunk nyuszi, hát bevállaltuk aztán, így igazából ő a gazdája neki.
És az nem gond, hogy egyedül van, hogy nincs társa, mármint a nyuszinak?
Hát azt hiszem, hogy társas állat, hát most mennyibe gond, nem tudom, nekünk egy van, úgyhogy nem tudjuk pontosan, viszont hát társas állat kéne, hogy legyen, de hát társalogunk vele mi, amennyit tudunk.
Volt-e valamikor valamilyen egészségügyi problémája?
Nem, ennél nem voltak gondok, hát hál' Isten egészséges, úgyhogy nem volt eddig vele valami ilyen egészségügyi probléma.
Na most kutyáknál, macskáknál a gazdik tudják, hogy rendszeresen ugye ellenőrzésre kell vinni, legalább beoltatni. Nyusziknál?
Hát tudomásom szerint ez annyira nincs így.
Jó. És maga a diéta, a koszt?
Igen, a koszt a fajtiszta állatoknál, mint a mi hermelin nyuszink. Hát nem annyira egyszerű, szóval hát állítólag, igaz, nem próbáltuk, nem is merjük megpróbálni, nem szabad, hogy egy ilyen vizes füved, vagy valamilyen, szóval száraz, konkrétan száraz ételt szabad neki csak enni. Uh-huh.
És akkor ez azt jelenti, hogy ilyen állategészségügyi üzletekben tudják ezt beszerezni?
Nem, hát ezt lehet mindenhol igazából venni, még a legegyszerűbb boltban is úgy, hogy mindenhol ezt árulják, itten nincs ebbe.
Most, hogyha valaki kedvet kap a törpenyuszihoz, tartásához, akkor mi lenne az első utasítása?
Azért jár egy csomó tisztítással, ez így ő szőrös állat, igaz, félsülni kell. Ha azt akarjuk, hogy tényleg szép legyen, ne legyen mindenhol szőr, stb., ezt azt mondom, hogy naponta kell tisztítani a szőrzetét, ilyen kefével, ami hozzá illik. Nem, hát szóval van vele munka, hogy minden kis állattal, de hát ugyebár megérje, azt mondják.
Tappancs és társai.
Állatbarátok műsora.
Szomi Sebastian után Magyar Lovrics Mirjana, a tévéműsorok felelős szerkesztője ült a Tappancs mikrofonja elé. Mit kell tudni a tengeri malac tartásáról?
Először is a legfontosabb információ talán az, hogy a tengeri malac társas lény, ami annyit jelent, hogy aki tengeri malacot szeretne, mindenképpen kettőben gondolkozzon, mert amikor az ember nincs otthon, akkor a tengeri malacnak társaságra van szüksége. Ilyen megfontolásból, amikor úgy döntöttünk, hogy Dunya 8 éves korában, vagy 9 éves korában kap tengeri malacot születésnapjára, kettőt hoztunk. Csak hát azt nem tudtuk, hogy az egyik közülük vemhes volt. Úgyhogy néhány hét, egy-két hónap múlva kaptunk egy újabb tengeri malacot, ami hát most szerencsére vagy szerencsétlenségre természetesen, hogy fiú volt. Na most azért, mert fiú volt, nagyon gyorsan lett 4 tengeri malac, és amikor megszületett ez a ugye 4. tengeri malacunk, akkor úgy döntöttünk, hogy a fiút elvisszük kiheréltetni, ugyanis tudni kell, hogy a tengeri malacok nagyon-nagyon-nagyon gyorsan szaporodnak, és az ember gyorsan beleesik abba a csapdába, hogy 5-ből hirtelenül 10 lesz, 10-ből 20 vagy 30, és ezt nyilván nem lehet megengedni. Amit tudni kell még, hogy a tengeri malac az egzotikus állat, ami annyit jelent, hogy lendván, ha bármilyen probléma van, nem igen tudnak segíteni az emberen, ezért el kell vinni Gornya-Rátgonába, ahol létezik klinika, amely egzotikus állatokkal foglalkozik, tehát a fiú kismalackát is lényegében oda kellett vinni, ivartalanítani.
Egyébként a tartásánál mi az, ami legismeretlenebb volt, amikor vállalták ezeket a kedvenceket?
Amit talán az emberek nem tudnak, az, hogy a tengeri malac egyben hasonlít az emberre, méghozzá abban, hogy nem tud C-vitamint termelni saját maga, viszont ha nem kap olyan eledelt, amiben van C-vitamin, akkor megbetegszik és meghal. Tehát mindenképpen arra kell ügyelni, hogy olyan eledelt kell vásárolni neki, ami C-vitamin tartalmú, egyébként meg mindig kell, hogy legyen nekik elég eledel, ergo száraz széna, amit folyamatosan tudnak rágni, mert a tengeri malac nem egy olyan állat, aki kibírná 1-2-3 napig is eledel nélkül. Vigyázni kell, hogy mit adunk nekik enni. Tehát igen, szeretik a gyümölcsöt, de nem szabad nekik sokszor adni, mert ami cukortartalmú, az is betegséghez vezethet. Ezt inkább ilyen desszertnek, vagy nem is tudom, egyszer-kétszer hetente, ha adunk nekik. Az enyémek például imádják a görögdinnyét, sosem gondoltam volna. Egyébként meg kákics, saláta, de nagyon kell vigyázni, hogy milyen fajta saláta, például azt hiszem jégsaláta, ledenka, az mérgező a malackák számára, tehát mindig mielőtt ismeretlen zöldséget vagy gyümölcsöt adunk a kismalacnak, a tengeri malacnak, le kell csekkolni az interneten, hogy vajon adható-e vagy sem. Például szeretik a petrezselymet, de vigyázni kell, ha a tengeri malac vemhes, mert miután megeszi a petrezselymet, akár vetéléshez is vezethet. Tehát ilyen pici kis apró dolgok, amiket jó tényleg utána járni, mielőtt az ember úgy dönt, hogy tengeri malacot fog tartani.
És milyen téren tartják a tengeri malackákat? Gondolok itt kalitka, szabadon engedik őket. Mennyire kommunikatívak a malackák önökkel?
Mi a tengeri malackákat egy ilyen emeletes fa ketrecben tartjuk, az emeletek között ők természetesen szabadon sétálhatnak. A ketrecnek az ajtaja folyamatosan nyitva van, soha nem jönnek ki belőle egyedül, viszont nagyon sokat tartózkodnak kint velünk, ilyenkor mondjuk a nappali szobában a kanapéra leterítek egy ilyen vizet nem átengedő pelenkaszerűséget, ha véletlenül oda pisilnak, vagy oda kakilnak, mert tudni kell, hogy hát ezt is csinálják a tengeri malacot, hogy ugye ne piszkítsanak oda. Ha nincs ez a pelenka, akkor nagyon érdekes módon megtanulták, hogy nem pisilnak, tehát ez elvétve egyszer évente, ha megtörténik, hogy valamelyik oda pisil, tehát nagyon, nagyon tiszta állatok, különböző hangokat engednek ki, kommunikálnak egymással, kommunikálnak velünk. Főleg velem reggelente, ilyen 5 órakor nagyon elkezdenek visítani, mert eledelt kérnek, senki más nem hallja őket, csak az anyuka, ugye csak én vagyok az, és ha nem vagyok otthon, ha mondjuk elutazom, akkor egész éjjel, tehát meg se szólalnak. Tehát tévhit az, hogy a tengeri malacok, nem tudom, nappal alszanak, éjjel meg vadulnak, nem lehet tőlük aludni, ez egyáltalán nem igaz. Szerintem valahogyan hozzászoknak az ember ritmusához, azt tudni kell, hogy én 5 körül kelek, tehát ők, amikor már hallják, hogy lényegében egy felébredtem, és hogy fordultam egyet az ágyban, na akkor kezdődik a visítás. A gyerekekkel is nagyon kommunikálnak, tehát úgy kell elképzelni, mint egy kis cicát, ha így vakarod a nyakát, akkor ilyen dorombolásszerű hangot enged neki, tehát nagyon aranyos állatkák.
És volt-e valamikor a családban valamelyik családtagnak olyan elképzelése, hogy idomítani kívánja a tengeri malackákat, mert valahol azt olvastam, hogy okos állatok.
Okos állatok, lényegében ezzel a kommunikációval is folyamatosan mutatják meg, hát nem utolsó sorban azzal is, hogy megszokták a közelségünket, ha kell, képesek 2 óra hosszát a nyakamban például feküdni, miközben én olvasok, vagy miközben nézem a híradót. Nagyon bújós állatok, szeretik a közelséget, szeretik a szeretetet. Nekünk van, hát lehet, hogy a hallgatóknak ez nem is fog tetszeni, egy ilyen mások szemében talán rossz szokás, de mi nagyon szeretjük, az, hogy én például elsőként kelek reggel, kiveszem a tengeri malackát, és a tengeri malacsal megyek, és ébresztem a gyerekeket. És a gyerekekhez odaengedem, az ágyba bújnak egyet, fölkelnek, fölporszívúzzok az ágyat, ha netán egy-két szőr kihullik, és ez hozzátartozik a mindennapi rutinhoz, de ez hozzátartozik ahhoz is, hogy a gyerek is megtanulja, hogy van egy családtag, úgymond, akiért hát bezzeg tenni kell valamit, etetni kell, tisztítani kell a kalickáját, tehát gondoskodni kell róla. Meg nem utolsó sorban, ha tengerre megyünk, akkor arra az időre kell nekik találni jó otthont, és ezért vannak a jó barátok, akik ilyenkor be is fogadják őket 1-2 hétre.
Kedves állatbarátok, az elhangzottakból ismét csak azt lehet levonni, hogy az állatok is, legyenek házi kedvencek, tenyészállatok vagy vadon élő állatok, élőlények, akiknek megjárnak bizonyos jogok és életkörülmények, amelyekben jól érzik magukat. Nem miattunk vannak, hanem azért, hogy velünk együtt gazdagítsák ezt a világot. A Tappancs és társai legközelebb június 24-én jelentkezik. Addig kellemes és kedves időtöltést kíván kedvenc állatuk társaságában. A műsort Király Tomislav, Györkös Gorán, Tormo Róbert és Bacsi Aszna segítségével Cigán Szilvia készítette. A viszonthallásra!